Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A telefonvonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés?
A nemzetközi hangulat romlásával párhuzamosan a budapesti értéktőzsdén is negatív hangulatban indult a mai kereskedés. Néhány perccel nyitást követően 0,8%-os mínuszban van a BUX Index, és a vezető papírok többsége is veszített értékében. Az egyetlen kivétel a Magyar Telekom, mely 422 forinton stagnál. Az OTP árfolyama 1,1%-os mínuszban van, 17.545 forinton. A Richter 1,4%-kal 8.480 forintra esett vissza, míg a MOL 0,25%-os gyengülésben van egyelőre, így 2434 forintba kerülnek az olajcég papírjai. Ahogy említettem, elsősorban a nemzetközi hangulat ismételt romlása az oka annak, hogy a budapesti értéktőzsdén is negatív a hangulat. A vezető nyugat-európai részvényindexek is gyengüléssel kezdték a napot. A befektetők továbbra is a koronavírus új variánsa, az Omikron variáns miatt aggódnak elsősorban.
Tartogat egyébként izgalmakat a mai nap, jönnek fontosabb hírek?
Látszólag első ránézésre nem tartogat izgalmakat a mai nap, ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának lesz egy nem kamatdöntő ülése, melyen elképzelhető, hogy szokatlan lépést látunk majd a jegybanktól, hiszen ahhoz, hogy folytassák az elmúlt hetekben megkezdett kamatemelést, módosítani kellene a kamatfolyoson, hiszen jelenleg a kamatfolyosó felső széle mindössze 15 bázispontra van az irányadó egyhetes betéti kamattól, vagyis ha a csütörtöki tenderen tovább szeretné emelni a kamatot a jegybank, akkor ez már valószínűleg nem lesz elegendő, ez a 15 bázispontos lépésköz. Tehát nem tartjuk kizártnak, sőt jó esélyt látunk arra, hogy a mai nem kamatdöntő ülésen a kamatfolyosóhoz is hozzányúl a monetáris tanács, és egyfajta rendkívüli kamatdöntő ülést iktatnak be.
Nézzük még röviden, hol állnak a forinttal kapcsolatos jegyzések, hogyan indított a napot a hazai fizetőeszköz?
A forint az elmúlt percekben próbál erősödni az euróval szemben, 366 forint 75 fillért kell most adni 4 euróért, ez 0,2%-kal alacsonyabb a tegnap esti szintnél, a dollár 323 forint 20 fillérbe, az angol font pedig 431 forint 20 fillérbe kerül jelenleg.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Jobb és pontosabb makrogazdasági előrejelzés készítése a cél, amiben a mesterséges intelligencia nagyban segíthet, mondta az Inforádiónak a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója, a Magyar Közgazdasági Társaság gazdaságpolitikai és gazdaságelméleti szakosztályának elnökségi tagja. Kalapos Mihály kérdezte Balatoni Andrást.
Több megatrend is azt támogatja, hogy a mesterséges intelligencia az egyre inkább része legyen a mindennapjainknak, és hát a mindennapoknak a része ugye a makrogazdasági prognózis, vagy legalábbis nekünk, akik ezzel foglalkozunk. Több tényező közül az egyik az mindenképpen a rendelkezésre álló adatoknak az elképesztő bővülése. Tehát nagyon-nagyon nagy adatmennyiség az, amivel mostanában már a gazdaságot elemző, előrejelző kollégák találkoznak. A másik pedig természetesen a számítási kapacitásnak a markáns emelkedése. Ugye a Moore törvény szerint 18 havonta megduplázódik a mikrocsippeknek a komplexitása, és ez a két gyakorlatilag technikai hatás, ez egy óriási nagy lehetőséget biztosít mindenkinek, aki adatokat elemez, adatokkal dolgozik, előrejelez. Természetesen a makroközgazdászok is ebben a csoportban vannak, úgyhogy a lehetőség az adott, és hát ezzel kapcsolatban fogalmaztunk meg különböző észrevételeket.
A valóságos alkalmazás mégis limitált?
Vannak előnyei és vannak korlátai természetesen, mint minden egyes módszernak. Tehát olyan modellt vagy olyan módszertant még egyelőre nem fejlesztettünk, jelentették ki, ami mindenre is jó, ahogy mondani szokták. Úgy látszik, különben jó előrejelzéseket, pontos előrejelzéseket lehet csinálni mesterséges intelligenciával, pont azért, mert nagyon sok heterogén információt fel tud használni egyrészt, másrészt pedig pont azért, mert nem ad meg egyetlen egy modellkeretet, hanem rugalmasan több, de akár több száz típusú modellt egyszerre is lehet egy ilyen alkalmazásban felhasználni. Ahol a limitációt különben makro közgazdászként én érzem, illetve a felhasználási területnek a limitációját érzem, az az, hogy alapvetően ezek a típusú előrejelzések azért egy black box tulajdonsággal rendelkeznek, vagyis beadunk különböző adatokat, adatbázisokat, különböző módszertani lehetőséget megadunk a mesterséges intelligenciának, de abból, hogy ő pontosan milyen módon és hogyan keveri ki ezeket az előrejelzéseket, persze utólag vissza lehet fejteni, de úgy elmagyarázni, meg úgy nagyon konkrétan egy makrogazdasági történetbe elmesélni, hát az nagyon-nagyon nehéz. Hogy egy picit keményebb akarok lenni, akkor azt mondom, hogy egyelőre számomra legalábbis lehetetlen. Tehát ezeknek az eredményeknek az interpretációja azért még az nagyon nehéz, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ez a jövő, és ezeket az alkalmazásokat mindenképpen tovább kell fejleszteni, tovább kell rajta gondolkodni, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek a tanuló algoritmusok, ezek részét képezzék a mindennapi közgazdasági gyakorlatnak, előrejelzésnek, elemzésnek.
Amikor arról beszél, hogy a mesterséges intelligencia segítségével a makrogazdasági előrejelzések pontosabbak lesznek, akkor mire kell gondolnunk, hogy például pontosabban tudjuk megmondani azt, hogy a magyar GDP mekkora lesz?
A jegybank makrogazdasági előrejelzéseket negyed évente tesz közzé, ebben egy átfogó képet nyújt a GDP, a GDP-nek a résztételeire, természetesen az infláció, mint a legfontosabb jegybanki célváltozóra vonatkozóan. Tehát ezeknek az előrejelzéseknek úgymond a hibáit, az előrejelzés és a valós bejövő adatok közötti különbséget lehet csökkenteni ilyen típusú tanuló algoritmusokkal. A másik nagyon fontos előnyük ezen kívül még a mesterséges intelligencia alkalmazásnak, hogy ezeket az úgynevezett fordulópontokat, tehát az ilyen hirtelen bekövetkező, nagy változásokat előidéző időszakokat, ezeket jobban meg tudják ragadni, mint a klasszikus ökonometriai modellek, amennyire meg tudják ezeket ragadni. Ezek a klasszikus statisztikai módszertanok, ezek inkább arra alkalmasak, hogy amikor ugye a dolgok ugye maguk medrében mennek, nagyon-nagyon szélsőséges kilengések nincsenek a világban, ezek jól tudnak működni. Ebből a szempontból is sokkal rugalmasabb a mesterséges intelligenciának a módszertana. Másrészt pedig a tapasztalat azt mutatja, hogy ezeket a hirtelen beállt változásokat, ha nem is azt mondom, hogy előrejelezni tudják, de a mesterséges intelligencia eszközök észlelik a legelőször ezeket a változásokat, és ezekhez a változásokhoz ezek az eszközök tudnak a leggyorsabban alkalmazkodni. Ez a legnagyobb előnyük, én úgy gondolom.
Balatoni Andrást, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatóját, a Magyar Közgazdasági Társaság gazdaságpolitikai és gazdaságelméleti szakosztályának elnökségi tagját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Egy családbarát vállalkozás garancia minőségi munkaerőre és könnyebbséget jelent a nehéz élethelyzetekhez való alkalmazkodásban, mondta az Inforádiónak a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom vezetője, Skrapszki Fruzsina.
Az derült ki itt az évek során, hogy a családbarátság egy nagyon innovatív hozzáállás, ami igazából segít a cégeknek. Tehát nekünk most volt egy felmérésünk pont itt a Covid alatt, hogy összehasonlítottunk családbarát, meg nem családbarát cégeket, és kiderült, hogy a családbarátok sokkal több profitot termeltek, és sokkal jobban alkalmazkodtak a helyzethez, hiszen az ő céges rutinjukban az már természetes volt, hogy vannak extrém helyzetek, mondjuk beteg a gyerek, vagy akármi, ami miatt otthon marad, és ennek már volt egy kidolgozott struktúrája, és ezért, amikor most jöttek a lezárások, meg jött a Covid, akkor ők nagyon gyorsan tudtak ehhez a helyzethez alkalmazkodni, és gyakorlatilag alig volt bevétel kiesés, ha csak nem olyan ágazat volt, amit kifejezetten nagyon súlyosan érintette a koronavírus. Tehát, hogy az a lényeg, hogy mind olyan szempontból megéri családbarátnak lenni, mert hogy oda megy a minőségi munkaerő, és mind olyan szempontból is megéri, hogy egy olyan struktúrát alakít ki, ami sokkal jobban alkalmazkodik a nehéz élethelyzethez.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
9 óra 17 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy miért fontos az agrárium fenntartható működtetése. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A mezőgazdaság zöldebb étele az új uniós közös agrárpolitika egyik célja. A tagállamoknak egy hónapon belül kell benyújtaniuk a nemzeti agrárstratégiákat. Az Inforádió reggel info című műsorában Németh Zoltán beszélgetett erről Kaprunca István agrárszakértővel.
2021-22-ben még a korábbi szabályok szerint, de már az új költségvetési keretek között történik a közös agrárpolitika szabályozása. 2023-tól azonban új irányok, új fókuszok, új szabályok kerülnek bevezetésre, és Magyarországnak ez év végéig le kell adni a stratégiai tervét, amely mind az első, mind a második pillérre vonatkozik.
Ezt a zöldítést egyébként hogy kell elképzelni? Hogyan lehet megvalósítani a gazdák részéről?
Hát a gazdálkodás részéről gyakorlatilag meg kell felelni a közös agrárpolitikának a zöld megállapodás, illetőleg a termőföldi, az asztali és biodiverzitásának. Ennek megvannak az előírásai, tehát például olyan előírásai vannak, hogy 2030-ig 50%-kal kell csökkenteni a növényvédőszer felhasználást, 20%-kal a műtrágya felhasználást, 50%-kal az állattenyésztésben a különböző gyógyszereknek a felhasználását, illetőleg növelni kell az ökológiai gazdálkodás, a biogazdálkodásnak a területét. Na most ezt az Európai Unió már több mint egy éve ugye meghatározta, de érdekes, hogy egy évig hatástanulmányt erre vonatkozóan nem végzett, és tulajdonképpen az első, amit ez hatástanulmány erre vonatkozóan készült, azt az Amerikai Egyesült Államoknak a mezőgazdasági minisztériuma készítette. Most már az EU-nak is van, és egy német cég is csinált hatásvizsgálatot. Ennek érdekes eredményei vannak, tehát hogyha ezt a zöldítési metódust, ami elő van írva ezekben a tervezetekben, stratégiákban, megvalósítja az Európai Unió, az mindegy 10-11%-os termelés csökkenést fog okozni, és árvonatkozásban is különböző termékpályákon, különböző termékeknél 10-60%, nyilvánvalóan 60% csak nagyon kevés terméknél árdrágulást is okozhat.
Melyeknél elsősorban?
Elsősorban az állattenyésztési termékeknél várható a nagyobb árdrágulást, kevésbé a növénytermesztési termékeknél. Na most ugyanakkor környezetileg lesznek pozitív hatásai, tehát például üvegházhatású gázoknak a kibocsátása az csökkenhet 20-29%-kal, de ugyanakkor azzal is kalkulálni kell, hogy a termelés csökkenéssel érintett termelés egy részét elveszik EU-n kívüli országok, ahol esetleg a környezetszennyezés még nagyobb. Tehát ennek a csökkenésnek globálisan csak a fele fog érvényesülni, mert más országokban megnőni fog a globális üvegházhatású kibocsátás. Hangsúlyozom, mint egy felével, tehát a szaldó azért még pozitív marad.
Az uniós támogatások mértéke és értéke növekedni fog, vagy csökkenni, esetleg stagnálni a következő időszakban?
Változó. Az első pillérnél, tehát a jövedelem támogatásnál az EU előírásai okán csökkenni fognak a kifizetések, tehát az alaptámogatásban kifizetett pénzek kevesebbek lesznek, mint most a SZAPSZ és a zöldítés, ami az ECO-szkímmel, tehát az agroökológiai programmal növelhető, tehát kompenzálható egy szintig. A második pillérben viszont jelentősen nőnek a lehetőségeink, mert a magyar kormány ez év elején hozott egy olyan döntést, hogy 80%-kal kiegészíti az EU forrásokat, és ez jelentős pénzt jelent, tehát azt jelenti, hogy kb. 9000 milliárd forint áll majd a 7 év alatt rendelkezésre a gazdáknak, illetve a magyar vidéknek. Tehát ezt ki kell használni, de nagyon fontos, hogy ezt hatékonyan használjuk ki. Nyilvánvalóan ennek jogszabályi és egyéb feltételei is lesznek.
Kaprunca István agrárszakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az idei második negyedév végére a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 391 000 adókedvezményes nyugdíjbiztosítást kezeltek a hazai biztosítók. 9%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában. A várakozások szerint a szerződés állomány év végére meghaladja a 400 ezres szintet, mondta az Inforádiónak a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége személyi biztosítások szekciójának vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Molnár Marcellt.
Nagyon kedvező adat számunkra, hogy az MNB adatai szerint ugye még 391 ezer adókedvezmény igénybevételére lehetőséget nyújtó nyugdíjbiztosítást kezeltek a hazai biztosítók. Az előző év azonos időszakához képest 9%-kal többet, úgyhogy ez a várakozásunknak megfelelően egy megfelelő mértékű növekedést. Az állomány itt előrejelzésünk alapján elérheti a 400 ezer kezelt szerződést, ami látható, hogy most a legnépszerűbb nyugdíjbiztosítási formát jelenti. Ugye emellett a nyugdíjbiztosítás mellett még a lakosság takarékoskodhat nyugdíj előtt takarékossági számlában. Ez egy jóval bonyolultabb, ez a NYSR számla, ami igazából egy értékpapírszámla technikai alszámlája, amihez azért jóval nagyobb előképzettség szükséges, hiszen az ügyfeleknek kell meghozni a befektetési döntéseket, illetve a másik, ami nagyon népszerű volt, és most már több mint 20 éves múlttal rendelkezik, ez pedig az önkéntes nyugdíjpénztár. Tehát mind a három pilléren ugyanúgy igénybe tudnak venni ügyfeleink 20%-os adójóváírást.
Ugye azok, akiknek van nyugdíjbiztosításban bizonyos befizetésük, adókedvezményt érvényesíthetnek, adójóváírást érvényesíthetnek 130 ezer forintos értékben az SZJA befizetésben, viszont hogyha a gyermeket nevelnek és kérik a teljes mértékű SZJA visszatérítést, akkor ezt a jóváírást nem fogják tudni kihasználni. Mi ennek az oka?
Ugye itt ami nagyon fontos, hogy a lakosságnak csak egy bizonyos rétegét érinti, amit most említett, hiszen a kormány szeptemberben bejelentett adóvisszatérítés lényegi elem az, hogy gyermeket nevelő szülők, viszont csak 18 év alatti gyermeket nevelő szülőknek jár majd vissza adóvisszatérítés. Ennek mértéke ugye meghatározott 800 ezer forint. Ugye ez a 800 ezer forint, ez az átlag bérből, ami körülbelül 430 ezer forint bruttó lett kiszámolva. Tehát kettő esetben tudnak majd visszatérítést akár a nyugdíjbiztosításból is igényelni az ügyfeleink. Az egyik eset, amennyiben 18 év feletti gyermeket nevelnek, a másik eset ugye, hogyha nincsen gyermekük, a harmadik pedig, hogyha az átlagbér feletti a jövedelmük. Ha az adó visszatérítés mértékét maximálisan visszakapják, tehát az összes 2021-ben befizetett adót visszakapja az adott ügyfél, akkor nyilván nem tudja érvényesíteni az adó visszatérítést, viszont erre pedig azt látjuk, hogy visszaesés nincsen a piacon, és nyilván ez a 800 ezer forint megtakarítás, ez pedig meg fog jelenni az ügyfeleink pénztárcájában a jövő év elején.
Molnár Marcellt, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége személyi biztosítások szekciójának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Egyre gyakoribb a munkáltatóknál, hogy évvégén ajándékot adnak munkavállalóiknak, ez az ajándék vagy bónusz különbözőképpen adózhat. Ezt érdemes megfontolniuk a cégvezetőknek, hívta fel a figyelmet a BDO Magyarország adóigazgatója Karácsony Balázs.
Először is azt érdemes mérlegelni, hogy van egy viszonylag szűk kör, ami teljesen adómentesen adható juttatás. Ez a különböző sport, illetve kulturális rendezvényekre szóló belépők, illetve bérleteknek a köre. Ezt a mindenkori minimálbér az 2021. évre 167.400 forint, eddig az összegig adható adó- és járulékmentesen. Hogyha valaki nem ilyen jellegű juttatást, vagy nem ekkora összegben tervez adni a dolgozóknak, akkor igazából az a lehetősége van még kedvező adózás mellett nyújtani, hogy valamilyen eseményhez kapcsolódóan, például most így az év végén egy karácsonyi céges rendezvénynek a kapcsán ad valamekkora összegű juttatást, ajándékot a dolgozóknak. Ebben az esetben legfeljebb a minimálbérnek az egynegyedéig kedvezőbben tud adózni, tehát nem munkabérként, hanem úgynevezett egyes meghatározott juttatásként, ami azt jelenti, hogy a munkavállaló oldaláról nem merül fel adó, illetve járulékfizetési kötelezettség, csak a munkáltató oldaláról.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban ismét itt van Beke Károly, a portfólió munkatársa. Köszöntelek újra, Karcsi, szervusz. Változott a helyzet a budapesti börzén, illetve a forint piacán az elmúlt mint egy 20 percben?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. A budapesti értéktőzsdén egyelőre nincs sok változás, továbbra is negatív a hangulat, 0,6%-os mínuszban van a Bux Index, nagyjából fél órával a nyitást követően, és a vezető papírok is kivétel nélkül veszítettek értékükből. Az OTP 0,9%-kal 17.580 forintra esett vissza. A Richter 0,5%-os mínuszban van most, így 8.555 forintba kerül. A Magyar Telekom 420 forint 50 filléren áll, ez 0,4%-os gyengülésnek felel meg, míg a MOL szintén 0,4%-kal 2430 forintra esett vissza. És a forint piacán sincs igazán nagy változás, továbbra is erősödésben van a magyar deviza, 366 forint 50 fillérnél jár az euró érzése, ez 0,25%-kal alacsonyabb a tegnap esti szintnél. A dollár 323 forint 40 fillérbe, az angol font pedig 431 forint 20 fillérbe kerül.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.